Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk Isten igéjét a harmadik részből, a 20. verstől a 28. versig. Római levél harmadik részében a 20. verstől így szól hozzánk az ige. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte. Mert a bűn ismerete a törvény által van, most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, merről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Jézus Krisztusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Az Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Hol van tehát a dicsekvés? Kirekesztetett? Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy magasztalhattunk téged az ének szavával is, mint te világnak teremtőjét. Köszönjük néked, hogy te alkottál mindent a te szent szavad által, Jézus Krisztus által. És köszönjük, hogy ennek az egész mindenségnek, amiben mi is benne élhetünk most egy rövid ideig, ennek te vagy a gondviselője. Előttünk is te voltál, ezután is az leszel. És köszönjük néked, hogy rólunk is gondot viselsz. Ezt tapasztaljuk meg minden héten, amit magunk mögött hagyunk, és minden új nap, amire fölébredünk, a mai napon is. Köszönjük néked azt, hogy te a teremtő és a gondviselő szólsz hozzánk. Van üzeneted, van mondani valód a számunkra. A mai napon is, itt is. Kérünk, adj nekünk halló füleket, értő szívet, hívő szívet, hogy be tudjuk fogadni, amit tanítasz. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy mi nem tudunk magunktól hinni. Ez nem a mi teljesítményünk, nem a mi produktumunk. Ha te nem adod meg nekünk, Urunk, azt, hogy bízunk a te szavadban, akkor nem vagyunk erre képesek. Sok mindent el tudunk hinni ebben a világban, és el is hiszünk, amit mondanak nekünk emberek, de neked nem tudunk hinni. Légy segítségül a mi hitetlenségünkben, Urunk. Köszönjük néked, hogy irgalmas vagy, és ezért megszánsz bennünket, hogy tudjunk hinni a te drága beszédednek. Kérünk téged arra, hogy ezt a hitet ébreszd fel, erősítsd meg mindnyájunk szívébe, tudjunk a te szavaidban bízni, és arra építeni gondolkodásunkat, értékrendünket, egész földi életünket. Kérünk, hogy ebben segítsél bennünket ma is előrelépni. És köszönjük néked azt, hogy egyáltalán együtt lehetünk, köszönjük, hogy együtt emelhetjük fel a szívünket, és lelki tekintetünket tere át. Köszönjük néked, hogy itt lehetnek idős testvérek, egészen fiatal gyermekek, itt lehetnek a derékhad is, akik sokféle terhet hordoznak az életbe. Kérünk, csöndesítsd meg a mi szívünket magad előtt, és áld meg mai együttlétünket is, szent jelenléteddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket áldott Krisztusunknak nevéért. Amen. Ige hirdetésre készülve, testvéreim, énekeljük a 155. énekünket, a 155-ös énekünket. A 155. dicséretünk így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Yeah.
Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak az előbb felolvasott soraiból, a Római Levél 3. részének 24., 25. és 26. verséből. Leülve figyelemmel olvassuk és hallgassuk az igét. Tehát Rómabeliekhez írt levél 3. része 24. versétől ezt olvassuk. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által, kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa, aki a Jézus hitéből való. Hallották már testvérek azt a szót, hogy evangélium. Ez a görög szó, azt jelenti, hogy jó hír, öröm hír. Sokszor halljuk a kereszténységben emlegetni ezt a fogalmat, és sejtjük, hogy ez volna tulajdonképpen a kereszténység legfontosabb mondani valója a világnak. Nekünk is ezt kellene valahogy továbbadnunk, csak ha megkérdezi valaki, hogy na mi is akkor ez az örömhír, mi ennek a tartalma, akkor valójában nem tudom, hogy mit mondanánk erre. Lehet, hogy jó, amit mondanánk, lehet, hogy nem jó. Érdemes elgondolkozni rajta, hogy ha most mindenkinek adnék egy papírt, hogy írja le, mi a kereszténység legfontosabb üzenet a világnak, mi az evangélium, mi az örömhír, mit írnátok le? Ez lenne egy érdekes feladat. De nem teszem meg ezt, pedig nagyon fontos lenne ezt megtennetek, mert hát különben mit mondunk mi az embereknek? Mit közvetítünk feléjük? Minek az elfogadását ajánljuk nekik? A lényeg, testvérek, hogy ki kellene fejtenünk az evangéliumot, az örömhírt, és akkor hát ezt hogyan tennénk meg? Hát annak próbálnék utána járni, hogy mi az evangélium. Nem biztos, hogy annak a kiadott vázlatnak a végére érek ma, amit kiadtam, de majd akkor folytatjuk jövő vasárnap. Tehát mi a jó hír tartalma? Mi az Isten örömüzenetének a tartalma? Amit külön-külön, akik elhisszük, el kéne mondanunk, ha egyáltalán elhisszük. Mert még ez is kérdés, hogy ezt elhisszük-e egyáltalán mi magunk, akik keresztényeknek valljuk magunkat. Na, van itt egy-két kérdés, nem akarok ezekben most nagyon belemélyülni. A lényeg, hogy mi a jó hír tartalma? Na, először is, testvérek, onnan induljunk el, hogy kitől származik ez az örömhír. Onnan kell elindulnunk, hogy az örömhír az voltaképpen azzal kezdődik, hogy Isten van. Ez olyan triviálisnak tűnik, de valóban ezzel kezdődik, hogy Isten létezik. Létezik a személyes, végtelen Isten, aki ezt a világot alkotta és fenntartja, és amint ezt ő maga közli velünk, az örömüzenet tulajdonképpen ő benne született. A Szent Háromság Istenben. Úgy nevezi a Biblia ezt, hogy a békesség tanácsában. Az Atya, Fiú, Szentlélek közösségében született meg az örömhír, az evangélium. Megszületett az még a világ teremtése előtt. A világ teremtése előtt. Tehát, hogy így mondjam, egyszerűen az örömhír, az örömüzenet szerzője maga a Szent Háromság Isten. Ez az ő tulajdonát képezi. Az ő szerzői joga van rajta. Ezért mondja Pál apostol a Római Levél első verseiben, hogy ez Isten evangéliuma. Mert ő a szerzője. Ő a szerzője, aki létezik, aki Atya, Fiú, Szentlélek, aki teremtett és fenntart mindent. Ura az egész univerzumnak, az egész történelemnek. Tehát ő az örömüzenet szerzője. De nem csak a szerzője, hanem a közzétévője is. Tehát ő az, aki ezt, mint egy kiadta, nem csak megírta az íróasztalának, most így mondanám nagyon triviálisan, hanem ezt kiadta, közhírré tette az egész teremtett világnak. Hol tette közhírré? Ezt közhírré tette a Bibliában, a Szentírásban. A Szentírásnak ez a legfontosabb üzenete, a Szentírásnak ez ez az egész összetartó eleme tulajdonképpen. Olyan, mint egy vörös szál, ami végighúzódik az egész Szentíráson, az elejétől a végéig, és egybe tartja ezt a 66 könyvet tulajdonképpen, biztosítja ezek egységét, ez az egy üzenet, az evangélium öröm üzenete. Tehát Isten teremtés előtt ki találta, hogy így mondjam, az evangéliumot, de ezt nem tartotta meg magának, hanem közhírré tette, hogy mindenki tudja meg a Bibliában. Ezért mi a Bibliából ismerhetjük meg az evangéliumot, az örömüzenetet a maga eredeti alakjában. Ha tudni akarjuk, mi az evangélium, a Bibliához kell jönni, és a Bibliát kell olvasnunk, tanulmányoznunk, hogy megértsük, hogy mi az örömüzenet tulajdonképpen. Nagyon fontos, hogy egy üzenetet hiteles forrásból ismerjünk meg. Ja, mert sokféle üzenet jut el hozzánk innen, onnan, erről, arról, aztán, hogyha nem hiteles a forrás, kiderül, jaj, hát nem is úgy volt, nem is az történt, nem is úgy hangzott el, máshogy volt az egész, na akkor aztán legyintünk egyet. Nagyon fontos, hogy egy üzenetet hiteles forrásból tudjunk meg, és olyan csodálatos, hogy van Istentől származó hiteles forrásunk a Biblia, mert a Biblia mit mond, hogy a teljes írás Istentől ihletett, azt ő szerezte. Zsoltárok könyvéből olvassuk, hogy minden, amit Isten mondott, az igaz. Megbízható forrás. Innen ismerjük meg az evangéliumot. Ha most megfontoljuk, testvérek, hogy az evangéliumot Isten szerezte, Isten találta ki, ő tette közzé a Bibliában, akkor itt valami olyan információ van előttünk, amire már eleve úgy kell gondolnunk, hogy ez valami nagyszerű dolog. Mert ez a világ alkotójától, fenntartójától, a Szent Háromság Istentől jön hozzánk. És ezért ez egy nagyszerű üzenet. Ezt nem a szomszédasszony küldte, nem a barátunk küldte SMS-be, meg e-mailbe, hanem ezt a világ egészének az alkotója, az élő Szent Háromság Isten írta, és ő üzente, és ő tette elénk a Szentírásban. Ezért ez mindennél dicsőségesebb üzenet, vagyis mindennél súlyosabb üzenet, amin el kell gondolkoznunk. És voltak éppen még egy dolgot kell ezzel az evangéliummal kapcsolatban mondanom, hogy mivel Isten a szerzője, ő a közzétévője, nem csak dicsőséges az üzenet, hanem tabu, érinthetetlen, testvérek. Nem úgy van, hogy az evangéliumot megváltoztatjuk, ide-oda csűrjük, csavarjuk, torzítgatjuk, hozzáteszünk, elszedünk belőle, mert mihelyest az ember elkezdi ezt alakítgatni, rögtön megváltoztatja, eltorzítja, és azt mondja a Szentírás, hogy ez szigorú büntetést von maga után Istentől. Galata levélben írja Pál apostol, hogy aki egy másik evangéliumot hirdet, az átkozott. Azt Isten súlyos büntetése sújtja. Hozzá mert nyúlni az evangéliumhoz, Isten örömüzenetéhez, a tabuhoz, és úgy merte az emberek elé tenni. Tehát ez az első dolog, testvérek, amin úgy el kell gondolkoznunk, hogy na, honnan is jön ez az evangélium? Magából, Istenből jön. Ez Isten gondolata. Isten üzenete, amit a Szentírásban elénk tett, és ezt onnan megismerhetjük. Ez az, ami egy végtelen, súlyos üzenet, és ez az, ami egy érinthetetlen üzenet. És ami egyébként majd mindjárt megértjük, létfontosságú üzenet a számunkra. A második pont, amiről egy kicsit szeretnék beszélni, hogy mi ennek az örömüzenetnek a tartalma. Mert erről ez érdekel bennünket talán a legjobban, de azért, amit eddig elmondtam, az is kulcsfontosságú. Nos, tehát Isten ebben az ő örömüzenetében ráirányítja a figyelmünket az ő fiára, a fiú Istenre, aki eljött erre a földre Szűz Márián keresztül, és itt végigélte azt az életet, amit végigélt, a végén kereszthalált szenvedett, és arra harmadnapon föltámadott. Tehát az evangélium úgy az Ószövetségbe, mint az Ószövetségbe, Újszövetségben, Ószövetségbe az Úr Jézust állítja elénk, mint aki Isten ember egy személyben, aki meghalt ott és akkor, és ott és akkor harmadnapra föltámadt a halálból. Aztán tudjuk, hogy mennybe ment, és most ura a mindenségnek. De az örömüzenetben, testvérek, az elsődleges, vagy talán a leghangsúlyosabb, így mondanám inkább, a leghangsúlyosabb az, hogy az Isten ember, Jézus, meghalt a kereszten. Tehát az evangélium már az Ótestamentumban is, de az Újban is a keresztre irányítja a figyelmünket. A kereszten meghaló Jézusra. Nézz oda, mondja Isten az evangéliumban. Nézz oda, és látod őt? Látod őt? Gondolj rá, gondolsz? A kereszten lévő, töviskoszorúzott, felszegezett, véres holttestre. Látod őt? Vedd észre benne, mondja Isten, a te bűnödet, mert én őt bűnné tettem. Vedd észre ebben a holttestben a te bűneidet, vétkeidet, mert a te vétkeidet ő neki tulajdonítottam. És ebben a kereszten lévő Jézusban ne csak a bűnödet és ne csak a bűneidet vedd észre, hanem a bűneid büntetését is. Mert őt sújtottam a te bűneidért. Isten így elmondja nekünk ezeket a dolgokat a Bibliába, testvérek. És aztán mi meg megkérdezzük, hogy micsoda az én bűnöm, az én vétkeim, az én büntetésem? És Isten azt mondja, hogy igen. Isten örömhíre, testvérek, különös ez. Az Isten örömüzenet egy ránk nézve elég szomorú és kétségbejtő hírrel kezdődik tulajdonképpen. Nem csak azért, mert Jézus halála önmagában egy szomorú esemény, hanem azért, amit azzal Isten rólam, rólatok elmond. És nekünk üzen. Mert arról informál, hogy pontosan kik vagyunk mi Isten szemében. Emlékeztek, hogy mi Ádám és Éva leszármazottai vagyunk. Isten teremtette őket a Biblia szerint, és egytől egyig az ő leszármazottaik vagyunk. Ők pedig, mint a mi ősszüleink, képviselői minnyájunknak, föllázadtak Isten ellen, az Édenben. És a saját útjukra léptek, és ezzel elérték azt, hogy minden leszármazottuk is, nem csak ők, hanem minden leszármazottuk is, Isten ellen lázadó emberként fogantatik meg, és jön erre a világra. Így az egész valónk, testvérek, az eszünk, az akaratunk, az érzelmeink, az Isten ellen való lázadás, az ő megvetése, viszont az önistenítés állapotában van. Nincsen semmi közösségünk Istennel, sőt, vele, mint ellenségünkkel állunk szembe. Ilyen az alaptermészetünk, hogy megszületünk erre a világra. Úgy mondja Pál apostol, hogy szűkölködünk Isten dicsősége nélkül, azaz ő a maga dicsőséges voltában nincs jelen a szívünkben és az életünkben. Sőt, gyűlöljük őt, ellenségnek tekintjük. És ez a mi szívünknek, emberi természetünknek legalapvetőbb és legtragikusabb baja. Ez az adottságunk, testvérek, amit sajnos őszüleink vétke nyomán megörököltünk. És azután, testvérek, tovább lépve egy picit, kibukik belőlünk ez az Isten ellenességünk azáltal, hogy Istennek a törvényeit, amiket elénk adott a kőtáblákra vésve, Istennek ezeket a törvényeit mi megszegjük. Gondolatba is, érzés szintjén is, de szavaink szintjén, meg cselekedeteink szintjén is. Ha belenézünk az Isten törvényének a tükrébe, akkor Isten azt mondja, hogy tehát megszegted ezt. Ezt még a lelkiismeretünk is tanúsítja bennünk, ami sokszor furdal bennünket, és mikor furdal? Akkor, amikor megszegjük Isten törvényét. Akkor azt mondta nekünk, hogy ne kívánjuk azt, ami a másiké. Erre mi elkezdjük kívánni. Tiszteld apádat és anyádat. Mi nem tiszteljük, hanem úgy szólunk hozzájuk. Ne lopj, ne hazudj. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. S amikor mi megszegjük az Isten törvényét, mindig egy újabb vétket hozunk ki magunkból. És odáig jutunk, testvérek, a kiskorunktól kezdve, hogy ha most visszagondolunk, csak egy napon is mennyi vétket követünk el, akkor mennyi az 365-ször? Mennyi 10 év alatt? Mennyi 30 év alatt? Mennyi 50 év alatt? Ha csak így számolgatnánk, testvérek, oda jutnánk, ahova az írás jut, hogy többek azok, mint a fejünk hajszálai. Egyszerűen megszámlálhatatlanok a mi vétkeink, amikkel mind igazoljuk, hogy mi egy Istent megvető ember vagyunk. És a tragédiánk, testvérek, tovább súlyosbítja, hogy Isten, aki minket is alkotott, aki adta nekünk a törvényét, és akit mi ellenségünknek tekintünk, és akinek a törvényeit megvetjük, teljesen igazságosan haragszik reánk. Haragszik reánk, sőt, nem csak, hogy haragszik reánk, kimondta fölöttünk a halálos ítéletet. Azt mondja, hogy aki őt megveti és a törvényeit megszegi, az méltó a halálra. Nem a testi halálra csupán, hanem az örök halálra, a kárhozatra. Arra, hogy Isten örökre eltaszítsa magától. Emlékeztek, hogy Isten megmondta Ádámnak és Évának, hogy ha megszegitek, amit mondok, azon a napon meghaltok. Nem fizikailag haltak meg, nem biológiailag haltak, mert tovább éltek még utána, de lelkileg meghaltak, és az örök kárhozat markába kerültek, a pokol markába kerültek. Mi is ott vagyunk, testvérek. Ugyanott vagyunk mi is. Elhangzott felettünk is, hogy meghalsz. Ítéleted az örök halál, a pokol, a kárhozat. Elég tragikus állapotban vagyunk, testvérek. És a tragédiánk az leírhatatlan tulajdonképpen, nem hogy elég tragikus, hanem leírhatatlan tragikus állapotban vagyunk. Egy istentelen természettel vagyunk ebben a világban, így születünk, aztán úgy is viselkedünk, megszegjük Istennek az összes törvényeit, amiket elénk adott, és elhangzott fölöttünk az ő károsztató ítélete. És a szívünknek, testvérek, a romlottságát mutatja, hogy ez minket hosszú ideig egyáltalán nem is érdekel. Nem is érdekel minket. Az érdekel, hogy a Fidesz mit csinált, meg a nem tudom én kicsoda mit csinál, meg hogy csinálja, meg hogy nem csinálja, amit szerintünk. Meg érdekel a brazil sorozat, meg sok minden érdekel bennünket, de hogy Isten milyennek lát minket, az nem érdekel. Hogy mit mondott ki fölöttünk, hogy milyen állapotban vagyunk, hogy mi vár minket, az nem érdekel. Tragédia, testvérek. Ezek vagyunk. Tehát amikor most visszakanyarodunk megint az Úr Jézus kereszthalálához, ott Isten arról tájékoztat minket, hogy na most az én fiam eljött erre a világra Szűz Máriától, az igaz Isten emberré lett, és magára vette, mert én neki tulajdonítottam a ti romlottságotokat, a ti összes vétkeiteket ő rá, az ő számlájára írtam, és ő ezeket elfogadta, és magára vállalta az ezekért járó büntetésemet, az igazságos ítéletet, a halált, a kárhozatot. Nézzél Jézusra. Ott nem csak őt látod, hanem önmagadat. Az a te tükröd. Mondja Luther, hogy Jézus én bűnöm. Te vagy az én bűnöm. Látta a romlottságát Jézus a kereszten lévő Jézusban, látta a maga vétkeit a Krisztusban, látta a maga ítéletét a Krisztusban, amire Istentől ő jogosult. De testvérek, az örömhír, hogy így mondjam, aztán folytatódik, de nem szabad addig tovább lépni senkinek, és nem is tud tovább lépni senki, aki ezeket a dolgokat, amiket eddig mondtam, el nem hiszi magáról. Amíg ezeket mi az Istennek Istentől el nem fogadjuk. El nem fogadjuk tőle, hogy mi olyanok vagyunk, amilyennek mondja, olyan vétkeink vannak, amilyen ő mond, és olyan ítélet alatt állunk, amit ő mondott. Mert ha ezt elfogadja valaki, testvérek, elhiszi az Istennek, akkor olyan lesújtott emberré válik, de olyan lesújtottá, mint az az ember, aki ott állt a Jézus példázatában az Isten színe előtt a templomban, és ott a mellét verve föl se akart nézni a mennyre, hanem azt mondta, hogy Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Vagy úgy érzi magát, testvérek, az olyan ember, aki ezeket elhiszi, mint Péter apostol annak idején ott a halászhajójában, amikor kidobta a halászhálót, azt egész éjszaka nem fogtak semmit, de akkor hirtelen mennyi mindent fogtak, és akkor egyszer csak ránéz Jézusra, aki ott áll a hajójában, és egyszer csak kimegy a lábából az erő, és leroskad a hajónak az aljába, és azt mondja Jézusnak, hogy távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Az, testvérek, nem egy könnyű lelki állapot, nem egy könnyű érzelmi állapot, amikor az ember elhiszi, hogy ő milyen nyomorult állapotban van, és tulajdonképpen az örök kárhozat fia vagyok. Könnyedén kimondjuk, amikor úrvacsora osztás van, az önvizsgálati kérdések során, hogy Ádám és Éva nyomán, ugye én is bűnös, és akkor méltó az ítéletre. Könnyen ki lehet mondani. Aki ezt elhiszi, testvérek, az nem tudja könnyen kimondani. Azt megrázza ez a hír. Először is megrázza, de újra meg újra megrázza. És összetöri az embert. És akkor mondja Isten, hogy na várjál, folytatom. Folytatom az örömét. Nézzél vissza Jézusra? Mit mondtam? Hogy ő magára vette a bűnödet? Magára vette a vétkeidet? Magára vette a kárhozatos ítéletedet, az örök halált is? Helyetted vette magára? És itt kezd örömhírré válni az örömhír. Helyetted vette magára. Helyetted. Ezzel neked teljes bűnbocsánatot szerzett. Mert az ítéletemet, a te bűneid és a te romlottságod fölött rajta végrehajtottam. És nem fogom kétszer megbüntetni ugyanazt a bűnt. Rajta végre, mert az már igazságtalanság lenne részemről, mondja Isten. Rajta megbüntettem a te bűnödet, a te számtalan vétkeidet, és ő elvette a te kárhozatodat. Neked ezzel bűnbocsánatot szerzett. És mivel bűnbocsánatot szerzett, neked most már van lehetőséged arra, hogy visszakerülj a velem való szeretet közösségbe. Van, most már én megbocsátottam neked, és ha ezt elhiszed, akkor visszakerülsz az én velem való közösségbe. Szoktuk ezt a képet használni, hogy egy fióka a fészekből addig verdes a szárnyával, míg nagy nehezen kikászálódik, az kiesik a fészekből, és a földre kerül, ami számára egyet jelent, ugye, a biztos halállal. De most jön valaki, aki visszateszi őt a kis fészekbe, és újra gondoskodhat róla az édesanyja. Vagy egy hal, amelyik kikerül a szárazra, ahol a halálnak kiszolgáltatott, hogy jön valaki, aki visszateszi őt a vízbe, az élet elemébe. Az ember Isten ellenségeként, vétkek sorozatát követi el, és Isten ítélete van rajta. De most már, hogy Jézus ezt magára vállalta, bocsánatot szerzett az embernek, és az ember visszajuthat a helyére. Visszakerülhetünk a helyünkre. A bocsánat által, a kegyelem által visszakerülhetünk a helyünkre. Mert Jézus megbűnhődött helyettünk. Ez ugyanaz, testvérek, mint ami történt nagypénteken. Hogy jön a bíró, aki halálra ítélt egy embert. Kicsodát? Barabást. Kereszt halálra kellett adni. Mert vétkes ember volt, megérdemelte. És akkor egyszer csak jönnek a zsidók, mondják, hogy van egy szokás, hogy el lehet engedni egy bűnözőt, ha valaki mást megbüntetnek. Helyette tulajdonképpen. És akkor ezt engedd el ezt a bűnözőt, és Jézus büntesd meg halállal. És akkor egy ember, a Barabás, kiszabadulhat a börtönből, mert Jézus hal meg. Talán Füle Lajosnak van is erről egy verse, az ember, aki helyett Jézus meghalt, vagy Turmezei Erzsébet. Hogy utána hogy élte az életét Barabás, azt nem tudjuk. De az biztos, hogy ő a megmenekülését, halálos ítélettől való megmenekülését Jézusnak köszönhette. Mert különben őt feszítették volna keresztre aznap. Valami ilyesmi történik, testvérek, hogy itt van, mondja nekünk az Isten, itt van az én fiam, aki magára vette a te bűnödet, és a te összes vétkeidet, és az azokért járó igazságos ítéletemet. És így elvette rólad. És neked kivívta az én megbocsátásomat. És ha én megbocsátok neked, akkor te már újra az enyém lehetsz, és visszakerülhetsz a te fészkedbe. Visszakerülhetsz a te folyócskádba. Visszakerülhetsz a helyedre. Nem csak itt a földi életben lesz neked ettől jobb, hanem ha meghalsz, hozzám jutsz, és amikor majd eljön az utolsó ítélet napja, és az új világ teremtésének a napja, be fogsz oda jutni egy dicsőséges testben, ott leszel az Isten országában, az új égen és az új földön, örökre, egy boldog áldott állapotban. Na hát, testvérek, valahogy így az örömhír akkor válik igazán örömhír, amikor az ember elfogadja, hogy mennyire nyomorult. És mennyire a halál fia, a kárhozat fia. És akkor érti meg, hogy milyen nagy dolog, hogy neki nem kell elkárhozni, mert tulajdonképpen más szállott alá a poklokra helyette, Jézus ott a keresztfán. És ő neki azért megbocsát Isten, és ő újra lehet Isten gyermekeivé, Isten fiává és leányává. Anélkül, hogy ezért neki bármit kéne tennie. Mert nem kell semmit tennie. Mert Isten azt mondja, hogy amit az én fiam tett ott a keresztfán, az nekem elég ahhoz, hogy neked megbocsássa. Te neked nem kell még 20 jó tettet véghez vinned, és kiegészítened, amit ő tett ott, és nem kell megszenvedned a purgatóriumban, meg nem tudom, itt a földi életedben, megszenvedned még azt, ami hiányzik a Jézus áldozatának érdeméből, mert nincs hiánya annak, amit ő tett. Az elég, nem 99%-ba, 100%-ba elég. Én azért neked megbocsátottam. Én azért téged visszafogadlak magamhoz. És itt a földi életben is újra boldoggá teszlek, és az örökké valóságban is részesítelek. Visszakerül ingyen minden teljesítményed ellenére, és minden teljesítményed nélkül a velem való közösségbe. Úgy is mondhatom, hogy visszajutsz az Édenbe. Értitek? Mert az Édenből lett kizavarva az ember, pedig ott jó volt neki, de eljátszotta az Éden. És most Isten azt mondja, a fiamért, aki a kereszten meghalt, visszaeresztelek az Édenbe. Véget érhet, testvérek, az Isten ellenségeként, a vétkekben, az ő haragja alatt való nyomorult életünk. Értitek? Véget érhet. És elkezdődhet egy teljesen új, amelyben tudjuk, hogy a vétkünk és az összes nyomorúságunk meg lett bocsátva, és nem kell már félnünk ezek ítéletétől, mert Jézus ezt elvette rólunk, ott a keresztfán. És nekünk teljes bocsánatot szerzett Istentől, és most már Isten megbocsátott nekünk. És vele élhetünk, és vele halhatunk, és vele tölthetjük majd az örökké valóságot. A mi alkotónkkal, a mi teremtőnkkel. Újra a helyünkön vagyunk. Egy új élet perspektívája nyílik meg az ember előtt. A harmadik dolog, testvérek, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mi Isten célja ezzel az örömüzenettel? Mi Isten célja ezzel? Nos, testvérek, először az a célja, hogy egyáltalán informálni akar minket. Tehát Isten, egy üzenet azért jön, hogy valamiről tájékoztasson minket. Isten azért küldi nekünk ezt az üzenetet, nekünk egyébként, nekünk küldi, akik mik vagyunk, született gyűlölői, értitek? Akik az ő törvényeit minden szinten lábbal tapossuk, akik egyelőre ott vagyunk az ő halálos ítélete, kárhoztató ítélete alatt, hogy így mondjam, nekünk, mint egy az ellenségei táborába küld egy üzenetet, egy örömhírt, egy amnestia hírt, hogy tájékoztassa az ő ellenségeinek népes táborát, titeket meg engem, hogy az ő fiáért könyörült mi rajtunk. És van bocsánat, és ebből a táborból átmehetünk az ő táborába. Anélkül, hogy büntetést kapnánk érte, teljes amnestiában fog minket fogadni, vagy amnestiában részesít bennünket. Ő bővölködik a megbocsátásban, és kegyelemmel fordul hozzánk egyedül fia áldozatáért, és visszafogad minket magához. Erről informál minket, testvérek. De nem csak informál, hanem mit csinál még, testvérek? Ezzel az öröm üzenettel, testvéreim, bennünket fel is szólít arra, hogy higgyünk ennek az üzenetnek. Felszólítás is ez az üzenet, testvérek. Ebben van egy imperatívus, hogy álljatok meg. Látjátok ti, kik vagytok? És milyen állapotban vagytok? És milyen ítélet alatt álltok? Hát változtassatok ezen, és tartsatok ebben egy bűnbánatot, és most jöjjetek én hozzám. Álljatok át az én táborámban, mert én kegyelemmel fogadlak titeket, mint a tékozló fiút az apja, amikor hazatért azután, hogy mindenét eltékozolta. És az apja eléje fut, és magához öleli a rongyokba érkező retkes, koszos lázadót. Így fogadlak benneteket, mondja az atya. Higgyetek az én szavamnak. És részesültök bennem, és minden ajándékomban, a földön is, de azután is, örökre. És boldog emberek és békességes emberek lehettek. Én velem. Tehát Isten nem csak informál, hanem felhív minket arra, hogy ezt higgyük el neki. Sőt, testvérek, nem csak, hogy informál és felhív, hanem munkálkodik a szívünkbe. Ez egyre fontosabbá válik, testvérek, a számomra és a számotokra is. Nagyon fontos, hogy az Isten öröm üzenete elkezd bennünk dolgozni, amikor halljuk. Elkezd bennünk munkálkodni. Hogy mondja Isten az igéjébe, hogy az Isten szava az élesebb minden kétélű karnál, és elhatol a szíveknek a mélyére, az ízeknek és a velőknek a megoszlásához. Egész mélyre hatol belénk, testvérek, az ige. A személyiségünkbe, az érzelem, értelem, akaratvilágunkba, a lelkünkbe behatol, testvérek. És elkezd bennünk mocorogni, mint egy kis magocska, amelyik behullik valami szikla résbe, és ott elkezd valahogy mégiscsak csírázni, és ott elkezdi a maga kis életét. És mondja Isten egy másik helyen az Ószövetségbe, Ézsaiásnál olvassuk az 55. részben, hogy Isten kiküldi az ő igéjét, és mondja, az nem tér vissza hozzám üresen, vagyis dolga végezetlenül, hanem elvégzi azt, amiért küldtem. Jézus is elvégezte azt, amiért az atya elküldte, meg az atya bármit mond, az mindig megtörténik. Az ő igéje az nem valami ilyen erőtelen és ilyen pusztába kiáltott szó, az valamit csinál. Mindig csinál valamit. Mert ahogy Jézus mondta, Isten igéje lélek és élet. Isten igéje, Isten szavában az Isten lelke van, ami erőssé teszi, hatékonyá teszi, és akibe belehull, testvérek, az Isten örömüzenete, abba az emberbe elkezd dolgozni. És mind dolgozik? Hát azon, hogy elhiggyük. Azon dolgozik, testvérek, hogy elhiggyük. De ez már a negyedik pont, amire áttérek még most. Mert mit tesz Isten ezáltal, az örömhír által? Azt teszi bennünk, testvérek, egy kicsit ráfókuszálunk erre a dologra, hogy mi történik ott, amikor az Isten evangéliuma bejut a szívünkbe? Az történik, hogy először is újjászül minket. Hoppá! Újjászül bennünket, testvérek. Vagyis az ember, aki addig Isten ellensége, vétkekben gyönyörködik, amit Isten gyűlölő, azt szereti. És rajta van az Isten halálos ítélete, és egy nagy ellenállás van benne Isten iránt, és nem is tud, és nem is akar ezen a helyzeten változtatni, egyáltalán nem akar. Az ilyen emberbe elkezd az ige dolgozni, és megvilágosítja az ő elméjét, és hatni kezd az érzéseire és az akaratára, és mint egy megváltoztat valamit az emberben, Istennel szemben. És az ember, aki addig Istent és az ő szavát is így kezelte, most egyszer csak elkezdi komolyan venni. Ez azt jelenti, hogy történik egy valami titokzatos, mély változás az ember személyiségében, az ember lelkébe, amit úgy fejez ki a Biblia, hogy Isten elveszi a kőszívet a testéből, és helyette ad neki egy hús szívet, egy érző szívet. Újjászüli az embert, így mondja Jézus. Ezt az ige végzi el, és ennek az új szívnek, testvérek, amit kapunk, az első mozdulása, hogy így mondjam. Mint amikor megfogom valakiben egy kis élet, és megmozdul az a méhében az a kis élet. Ennek az új életnek, testvérek, amit Isten ad az embernek, az első mozdulása, hogy az ember elhiszi Isten örömüzenetét. Elhiszi azt, hogy én egy nyomorult embernek születtem, aki a vétkeimmel csak rontottam a helyzeten, és rajtam van, jogosan rajtam van, igazságosan rajtam van az Isten ítélete, de Jézus ezt elvette rólam, és nekem bocsánatot szerzett. És én lehetek Isten gyermeke, és ezt üzente Isten, és én ezt elhiszem. Ezt elhiszem. Neki elhiszem. Hiszem, és akkor megnyugszok az örömhírben, testvérek. Hogy ezt ide eljussunk, testvéreim, hogy higgyünk az Isten örömüzenetének, ezt maga az örömüzenet által végzi el Isten. És egyedül ő. Egyre inkább azt értjük meg, minél régebben vagyunk hívő emberek már, hogy ez egyedül Istennek köszönhető. És ezért tudjuk azt mondani, soli, egyedül, deo, glória, Istennek a dicsőség. Egyedül. Mondja, a mennybe beérünk, visszanézünk a kapura, és ki van írva belülről, Isten hozott. Nem én meg ő, hanem csak ő. Ő hozott ide. És Jézus érdeméért jutottam oda. Egyedül az ő érdeméért, és nem az én érdemeimért. És aztán, testvérek, egy rendkívüli dolog, hogy aki elkezd hinni, az az ember, így láttuk egy filmben a múlt héten, de szép ez a megfogalmazás, hogy fut az Istenhez. Aki hisz, az fut az Istenhez. Imádságba fordul rögtön Istenhez, vagy Jézushoz, és megköszöni neki, hogy szembesítette azzal, hogy ő kicsoda, mármint, hogy az ember kicsoda, és azzal is, hogy van a számára bocsánat. És ez a bocsánat egyedül Krisztus vérének köszönhető. De az elég ehhez a bocsánathoz, örökre elég. Az ember ezt a hálásan, nagy örömmel, békességgel a szívében megköszöni az Istennek mondott imádságába. Fut az Istenhez, hogy ezt elmondja neki. A hívő ember ilyen. Az nem hívő, testvérek, aki az Isten meg nem szólítja imádságba soha, és az evangéliumért hálát nem ad. Az örömüzenetért hálát nem ad. És az ilyen ember nem csak, hogy nem fut Istenhez, testvérek, hanem nem is tud az evangéliumról beszélni se. Amikor úgymond ő a kereszténységet népszerűsíti, akkor nem a kereszténységet népszerűsíti, hanem maximum az egyházát, vagy a gyülekezetét, de nem a keresztjén hitnek a lényegét, nem Krisztust. Jobb lenne, ha hallgatna. Mert a kereszténységben és az egyházban, a mi egyházunkban is egyetlen egy valami érték van, az evangélium. Erről kéne beszélni. De nem tudja elmondani, aki nem is hiszi, és nem járt soha Istennél, hogy megköszönje neki azt, amit érte, halálos ellenségéért cselekedett a fia által, akit megbüntetett ő helyette, hogy neki megbocsásson. És visszafogadja magához, és részesítse az örök életbe. És az ilyen embertestvérek egyébként, aki újjászületik, aki elkezd hinni, aki fut az Istenhez, hogy elmondja neki az örömét és a háláját azért, hogy ő egy más életet kezdhet, és egy végit lezárhat, az ilyen embertestvérek nagy örömmel odaszánja magát Istenhez. Ez is a hitnek a megnyilvánulása, hogy azt mondja az ember ott Istennek, hogy mivel tudnám ezt neked meghálálni. Hát odaadom magamat. Itt a testem, a kezem, a lábam, a nyelvem, a gondolataim, az egész, a pénztárcám, a nem tudom mi, itt van, neked adom. Neked akarok szolgálni, neked akarok engedelmeskedni az egész életembe. Téged akarlak követni. Hozzád akarok igazodni most már, nem a tévéhez, meg a divathoz, meg a nem tudom kihez. Hozzád. Kedvedben akarok járni. Az utolsó leheletemig. Az ilyen embertestvérek nem is tud leszállni azután, az egész életében nem tud leszállni az evangéliumról. Ilyen együgyű emberré válik. És ez a jó, ha nem tudunk leszállni az evangéliumról, értitek? Ha nem tudunk ezen sohase túl lenni, ha nem tudunk ezen túllépni, mert mindig ide jövünk vissza, minden este, minden reggel, minden délben, minden vasárnapi istentiszteleten, minden éneklés és minden imádság legfőbb tárgya, hogy felidézzük magunkban, és gondolkozunk róla, és ennek a mélységeit fontoljuk meg újra, hogy hogy lehet az, hogy Isten a világ alkotója, gondviselője, engem, aki olyan nyomorultnak születtem, nem csak Ádám miatt, hanem magam miatt is, lázadtam ellene, a törvényeit lábbal tapostam, az ítéletére vagyok jó. Annyira szeretett, hogy a fiát elküldte ide, értitek? Őt megbüntette helyettem, hogy nekem megbocsásson. Hát ez nem győz csodálkozni a hívő ember, hogy őt Isten szereti a Krisztus véréért. Minden nap ezen csodálkozik. És ez kihat az egész lelki állapotára, az egész érzelmi állapotára, sőt, testvérek, nem, ez messze vezet már minket, de kihat az egész emberi kapcsolatrendszerére is. Az kihat arra, hogy hogy viszonyul a férjéhez, a feleségéhez, a gyerekeihez, az idegenekhez, az ellenségéhez, mindenre. Mert Jézus azt tanítja neki, hogy ahogy én viszonyultam hozzád, vagy Isten azt tanítja neki, hogy ahogy én viszonyultam hozzád, te is úgy viszonyuljál a többiekhöz. Én nem követeltem tőled semmit azért, hogy szeresselek. A fiamtól követeltem meg mindent, és ő megtette. Te se követelhetsz meg semmit az emberektől. Nem állíthatsz eléjük ilyen akadályokat, hogy majd szereted őket, ha ezt átugorják. És ha nem ugorják át, akkor nem szereted őket. És megszégyeníted őket, és megbünteted őket, mert ez nem méltó hozzám és hozzád se, aki kegyelmet nyertél. Te nem ragadhatod meg a te szolgatársadat, aki tartozik neked 10 fillérrel, miközben én neked 85 milliárd eurót engedtem el. Emlékeztek az adószolga esetére a Bibliában. Tehát kihat, testvérek, az ember egész életére ez, hogyha ezt elhiszi. Ez meglátszik a mentalitásán, a lelkén, mindenem meglátszik, a szavain. Nos, hát itt van ez az evangélium, testvérek. Lezárom, mert most már a végéhez érünk az időnknek. De majd folytatjuk még ezt a témát. De a lényeget azt hiszem, hogy sikerült talán elmondanom, amit Isten üzen nekünk evangélium gyanánt. Ebbe ott van ő, a maga fenségében, dicsőségében, ott vagyok én, sti, a magunk nyomorúságába, tehetetlenségébe. Ott van harmadszor az Úr Jézus, aki eléri nekünk, hogy a bűneinket és büntetésünket magára véve, Isten nekünk ingyen az ő véréért, de ingyen kegyelmet adjon, és visszafogadjon a társaságába. És Isten az, aki eléri bennünk, hogy ezt ne csak tudjuk, hanem elhiggyük. Személyesen magunkra nézve elhiggyük. Az evangéliumnak ez a 4 fontos eleme van. Isten a maga dicsőségébe, ember a maga nyomorúságába, Krisztus, aki ezt az egészet, a kettőt kibékít és összehozza egymással a kereszt halála által, és a hit, amit ő intézel bennünk, ő végezel bennünk, ő valósít meg bennünk, hogy ezt elhiggyük magunkra nézve. És személyesen Isten gyermekeivé, fiaivá, leányaivá, családtagjaivá legyünk életünk egy pontján. Na hát ezért az egészért Istené a dicsőség. Majd itt folytatjuk, jó? De amit mondtam, forgassátok, elemezzétek magatokba. És ha valahol nem fedezitek föl, testvéreim, ha nem fedezitek föl ezeket az elemeket, akár a ti saját beszédetekbe, akár másnak a beszédébe, egy lelkésznek a beszédébe, egy püspöknek a beszédébe, akkor az az illető hamis evangéliumot hirdet, amin átok van. Ha valaki úgy beszél, testvérek, hogy az evangélium az, hogy Isten szeret mindenkit, hazudik. Nem ez az evangélium. Ha azt mondja, hogy az Isten evangéliuma az Isten országáról szól, hazudik. Nem ez, nem erről szól. Ezek másodlagos dolgok, harmadlagos dolgok. Ha a keresztről való beszéd kimaradt, testvérek, mindegy, hogy kicsoda az illető, mindegy, hogy minek gondoltuk eddig, meg minek képzeltük, hamis próféta. Hamis Jézust hirdet, hamis evangéliumot hirdet. Hamis próféta félrevezeti az embereket arról, hogy hogyan lehet az üdvösségbe jutni, és ahelyett, hogy őket az üdvösség útjára segítené, hova taszítja őket? A kárhozatba. A sátán eszköze az illető, testvérek. Mindegy, hogy palást van rajta, hogy püspök, hogy esperes, hogy nem tudom én, mit lelkész, vagy presbiter, vagy bármi. Mindegy, milyen egyházi tisztsége van. Hát ezektől, testvérek, 3 lépés távolságot kell fölvenni mindig. És azokhoz kell mindig ragaszkodnunk, azokhoz a testvérekhez, akiknek Isten ezt megadta, hogy értsék, hogy higgyék, hogy mondják, és jól mondják az evangéliumot, azok a mi testvéreink. Azokba bízhatunk, azokkal együtt leszünk örökre, az Isten országába. Ó, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy te találtad ki az evangéliumot a világ teremtése előtt, már az ember bűnbeesése előtt. És köszönjük néked, hogy aztán ezt az evangéliumot elküldted erre a világra a Bibliában, hogy tudjuk meg onnan, hogy mit terveztél arra nézve, hogy az ellenet fordult ember és utódai hogyan békülhetnek újra hozzád, és hogyan részesülhetnek újra benned. És köszönjük néked, hogy ebből az evangéliumból tudjuk, hogy ehhez szükség volt Jézusra, és mindenek előtt az ő kereszt halálára. Köszönjük néked, hogy mindezt megvalósítottad, és áldunk azért, mert szól az evangélium, és ha el is temeti olykor sok-sok hazugság, meg féligasság, torzítás. Köszönjük, hogy azért mindig vannak idők, amikor fölragyog, és köszönjük így a reformációt is, de a mai időket is, amikor küldesz mindig az igazi prófétáid közül, akik mondják, akik fölelevenítik, akik frissen tartják, akik ezt az áldott és érinthetetlen üzenetet tisztelettel és örömmel és alázattal elmondják másoknak. Tégy minket is ilyen emberekké. Segíts, hogy mi magunk is elhiggyük, hogy Krisztusért megbocsátottál nekünk, és a tiéd lehetünk. Segíts, hogy teljes szívvel megnyugodjunk ebben, és segíts, hogy erről másokat is tájékoztassunk. És bízzuk rejád a mondani valónkat, mert majd te az által elvégzed az újjászülés és a hitrejutás munkáját. A gyerekeinkbe, a szomszédunkba és bárkibe. Minket abban segíts, hogy elmondjuk az Isten evangéliumát, a te örömüzenetedet, miután elhittük. Kérünk téged arra, hogy fogadd el most is hálánkat azért, mert így fordulsz hozzánk, ezekről tájékoztatsz minket, és azt munkálod a szívünkbe ma is, hogy higgyünk mindebben. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál, kérünk, légy velünk, áld meg családjainkat, áld meg gyülekezetünket, add, hogy hatalmasan kizendüljön tőlünk az evangélium ebbe a hitetlen világba, hogy az emberek meghallják, megértsék, hogy nem kell úgy élniük, hogy élnek, a maguk nyomorúságába, boldogtalanságába, egymást marva, falva, hanem kezdődhet egy más élet. Nem kell a kárhozat árnyékában élniük, hanem valami egészen újat kezdhetnek. Segíts, Urunk, hogy meghallják, hogy hogyan lehet ez, hogyan válhat ez a csoda lehetségessé. Használj ebbe minket, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, jelentem a következőket. Az elmúlt héten a jelölőbizottság, presbiteri jelölőbizottság összegyűjtötte, illetve elemezte a jelölő cédulákat, és kiadódott a következő 15 ember, aki szavazatokat, ők kapták a legtöbb szavazatot, ők az első 15 legtöbbet kapott ember. Vagyis ők a gyülekezet presbitériumának a jelöltjei a következő ciklusra. Ács Péter, Birtók Lajos, dr. Csészabó András, dr. Földesi András, Gergely János, Hajdú Károly, László Tibor, Lupsia György, dr. Nagy Zoltán, dr. Patakfalvi Zsolt, dr. Pauk János, ifjabb Pauk János, Seprenyi István, Szilva László és Tasnádi Szeőcs Zoltán. Ez névsor, tehát ABC sorrendbe tett névsor. Most a törvény előírása az, hogy a választás napjáig, ami majd december elején lesz, addig a vasárnapig be kell mutatkozni a presbitereknek, tehát a presbiter jelölteknek. Így arra jutottunk, hogy a mai napon Ács Péter, Birtók Lajos, Csészabó András, Földesi András és Gergely János bemutatkozását, egészen rövid bemutatkozását meghallgatjuk, hogy aztán tudjuk, hogy kik ők, ha még eddig nem tudtuk volna. Úgyhogy kérem azt, hogy Ács Péter legyen kedves megnyitni a sort, és pár percben bemutatkozni. Itt a hangosítást kérem, Zoli. Köszönöm.
Mikrofonhoz. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hadd térjek újra vissza ahhoz az igéhez, ami az életemet meghatározta, a konfirmációs igém, a 100. Zsoltár 2. verse, amely így szól, szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Hívő családba születtem, és nőttem fel gyerekkoromtól végig szüleimmel, aztán családommal, mindig gyülekezethez tartoztunk, hűségesen jártunk a közösségekbe, hiszen fontos volt számunkra az, hogy megéljük a közösséget Istennel, hozzátartozzunk, és próbáljunk az ő igé és útmutatása szerint élni. Én magam 1998-ban jöttem ide családommal ebbe a közösségbe, épp azért egy olyan döntés folyamán, hogy egy olyan hívő közösségbe éljünk, ahol az Isten követésére serkent és buzdít maga a közösség és az itt elhangzó ige. És itt épültünk be a gyülekezetbe attól az időszaktól kezdve. Tudják, a testvérek, 4 gyermekem van, ők közül már 3 innen választott a közösségen keresztül párt magának, már 7 unokánk nyüzsök körülöttünk. És én magam is próbáltam az elmúlt időszakban nem csak kapni a közösségtől, hanem adni is abban, hogy különböző területeken munkát végeztem, mert hiszem azt, hogy a közösség élete nem csupán annyi, hogy eljövünk, beülünk itt a padba, meghallgatjuk az igét és hazamegyünk, hanem valóban úgy ad erőt és útmutatást nekünk az Úr, hogyha egymás segítő, baráti társága is tudunk alakulni a hétköznapok egyéb területein keresztül. Ezt a munkát szeretném folytatni, szolgálni, ahogy a bevezető igém szólt az Úrnak, és szolgálni a közösségnek a presbitéri munkán keresztül. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Birtók Lajos.
Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mármint Zoltán bemutatott, Birtók Lajos vagyok, a feleségemmel és a gyerekeimmel ide járok a gyülekezetben. Én szociális gondozóként dolgozom az Indóháztéri hajléktalan szállón. Tisztában vagyok az alkalmatlanságommal erre a tisztségre. Az Úr tesz alkalmassá az ő kegyelme szerint, amit az Úr Jézusban kaptam, és ezért egyedül őtet illeti a dicsőség. Én megköszönöm a testvéreknek az ajánlását, és így ezzelnek a tudatában, hogy alkalmatlan vagyok, fogadom el, és bízom abban, hogy az Úr alkalmassá tesz az ő szolgálatára. Köszönöm mindannyiuknak a szolgálatot. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Dr. Csészabó András.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam, aki nem ismerne, annak elmondom. Dr. Csészabó András, nyugdíjas főorvos vagyok. Feleségemmel itt szoktunk ülni mindig a második sor végén az Isten tiszteletek alatt. 3 gyermekünk van, 2 orvos és 1 gyógyszerész. Annak örül a szívem, hogy a három gyermek mind a három szereti és követi az Urat. Szüleivel együtt, velünk együtt. De én most igazából nem is magamról, meg nem is magunkról szeretnék beszélni, hanem ahogy a prédikációban hallottuk, szeretnék néhány gondolatot az evangéliumról, a szívemben levő evangéliumról szólni. Jézus Krisztusról, az én megváltomról, aki az én Uram, üdvözítőm, királyom, mindenem. Én hiszem és vallom, hogy ő értem is meghalt a Golgotán, és megváltott engem. Hiszem és vallom, hogy értem függött az a test fenn, két gengszter közt a kereszten, vérben ázva, kint sóhajtva, bűneimnek átka rajta. Jézus meghalt, de fel is támadott. Egyszer azt hallottam, hogy hogy Jézusnak a golgotai kereszthalála a világtörténelem legnagyobb krimije. Jézus meghalt, kivégezték, és nincs meg a holttest. Hát persze, hogy nincs meg a holttest, hát feltámadott. Hát igazat mondtak az angyalok húsvét reggelén, mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. És üres a sír, hogy Jeruzsálemben, a Golgota mellett. Ott jártam, ott voltunk. Bementünk abba a sírkamrába, és üres a sír. Hiszem és vallom, hogy Jézus Krisztus már jó előre azt is megmondta, hogy fel fog támadni, és mennybe fog menni. De aztán megígérte, hogy majd elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és aztán visszajövök. Hogy magamhoz vegyelek benneteket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És én várom ezt a napot, testvéreim. Én nagyon várom azt a napot, hogy Jézus visszajöjjön. Feleségem a megmondhatója, hogy hányszor imádkozunk azért, meg imádkozás nélkül is elmondom, hogy de jó lenne, ha már Jézus visszajönni, akár ma délután. De jó lenne az ő teljes dicsőségét meglátnom. Nem tudjuk sem a napot, sem az órát, hogy mikor jön vissza, de hogy visszajön, az biztos, biztos, mint a hajnal. Mert megígérte. Nekem pedig ez a várásom kívül ebben az életkorban, 70 év fölött, ugye az a hitvallásom, meg bizonyságom, és hiszem és vallom, hogy mikor felettünk elszállnak az évek, mikor utunk már nem felhőzi érdek, feladja balga vágyait a lélek, és semmi sem fontos más, csak az örök élet, és semmi sem fontos más, csak az örök élet. Kedves testvéreim, ha a presbitérium tagjai közé újra beválasztanak engem, akkor az én Uram dicsőségére szeretném tovább folytatni ezt a szolgálatot, mert egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Dr. Földesi András.
Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. A nevem Földesi András, jogászként dolgozom a polgármesteri hivatalban. Hát én, engem a szüleim megköreszteltek, de azóta is a családban nőttem föl gyakorlatilag, semmit nem tudtam az Úrról. 92-ben jelentem meg először ebben a gyülekezetben, és Isten 93. februárjában szült újjá, hogy szolgáljam őt az ő dicsőségére. Az ige, ami akkor nagyon a szívemre nehezedett, az a Róma 9.16 volt. Én úgy gondolom, hogy az a kegyelem, amit Jézus Krisztusban megmutatott nekünk Isten, és minden nap abból élünk, az arra szólít fel minket, hogy tegyünk és cselekedjünk az ő dicsőségére, kompromisszumok megalkuvás nélkül, itt a gyülekezetben és a mindennapi életünkben is. Ezért volt az, hogy utána 94-ben megkonfirmáltam itt a gyülekezetben, utána tagja lettem a Biblia Szövetségnek, elvégeztem a szövetség 6-7-esben lakásos bibliaiskoláját, és mikor 96-ban Sipos Zoltán testvérünk megkért, hogy legyek először tagja a presbitériumnak, akkor tökéletesen alkalmatlannak éreztem magam, és most is annak érzem magam. De úgy gondoltam, hogy Isten dicsőségére menni kell, és csinálnunk kell azt, amit ő mond nekünk. Akkor is, amikor a Biblia Szövetség megkért, hogy legyek a Fegyelmi Bizottság póttagja, aztán tagja, mai napig ezt a tisztséget betöltöm, és amikor a szövetség megkért, hogy menjek ki Angliába, és tanuljak egy bibliaiskolában. És utána Isten ott nekem társat, megajándékozott minket 7 gyermekkel, a legkisebb az 1 éves, a legnagyobb 12 éves. Nem szoktak látni a testvérek, mert általában benn vagyok a kisebb gyerekek miatt a hitten részen, és ha már ott vagyok és hallgatom az Isten tiszteletet, akkor szoktam néha teját is főzni, hogyha úgy gondolják, hogy rossz a teja, akkor nekem szóljanak. Jó, köszönöm szépen, és egyedül Isteni a dicsőség, az ő akarata szerint legyen minden. Köszönöm szépen.
És utoljára Gergely János jön.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm is a gyülekezetet. Gergely János vagyok. Mi körülbelül 7 éve vagyunk a gyülekezet tagjai. Feleségemmel, Katival és 3 gyermekünkkel szoktunk jönni. Bálint, Márti és Tomi, 3 gyermekünk. A 2 nagy iskolás, a kicsi még óvodás. Mi is meglettünk keresztelve, ezt úgy mondom a feleségemmel gyerekkorunkban, de már felnőtt emberként ismertük meg az Urat, és Isten kegyelmének éljük a mai, vagy érezzük a mai napig azt, hogy a házasságunkban már újjászületett emberként léphettünk. És azt is nagyon nagy kegyelemnek érezzük, hogy egy ilyen közösségbe adott bennünket az Úr, mint ez a gyülekezet. Talán annyit mondanék magamról röviden, hogy én távközlésbe dolgozom. Régen nagyon sokat utaztam, most kevesebbet utazom. Érzem azt, hogy nagyon sokat számít az, hogy mennyi időt tudunk a családdal tölteni, és azt is, hogy mennyi időt a gyülekezettel. Sajnos nem tudunk a gyülekezettel annyi időt, amennyit szeretnénk. Én így magamra nézve a családdal se annyit, amennyit szeretnénk, de ez Isten kegyelméből javul, és érzem azt, hogy át tudja formálni az életünket. Én nem vagyok jelenleg presbiter, és hogyha ha úgy adja az Úr, hogy presbiter legyek, akkor mindent megteszek azért, amit az Úr kegyelméből, amit tehetek így a gyülekezetért, és hát bízom benne, hogy még sokáig a gyülekezet tagjai maradhatunk. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Kedves testvéreim, hirdetem a következőket. Ma délután 16 órakor Lupsa György testvérünknél, itt a Pillik-Kálmán utcában laknak, már újabban házaspári alkalom lesz. Szeretettel hívnak és várnak oda bennünket. Aki nem tudja, hogy hol laknak, majd mindjárt elmondja. Illetve az megkérdezi tőle, és annak elmondja. Illetve a gyermekvigyázás az viszont itt lesz a gyülekezetben, mert ott nem férnek el. Tehát ide hozzák a kisgyermekes szülők a gyermekeiket, hogy aztán utána át tudjanak jönni hozzájuk. Délután 16 órától lesz ez az alkalom. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy jövő vasárnap úrvacsoraosztásunk lesz, ha Isten éltet bennünket, és mindenkinek a szívére helyezem, hogy nézze meg a programfüzetkében a kis cetlit, mert jövő héten estéről estére előadások lesznek. A reformáció hatásairól, a tudományra és a többi dolgokra, amik föl vannak írva. Holnap este dr. Pauk János, a gyülekezetünk gondnoka fog előadni, a reformáció hatása a tudományra. Érdekesnek ígérkezik ez az előadás, és biztos az is lesz. Jöjjetek és foglalkozzunk egy kicsit ezzel a témával. Az előadás holnap este 6 órakor kezdődik. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.